Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a Mária Rádió teremtésvédelmi tematikus napján belül néhány műsorban szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen sokszínű lehetőségek állnak rendelkezésre arra, hogy a keresztény közösségi egyházi életbe bevigyük a teremtett világ megőrzési iránti felelősséget. Nobilis Mário atya vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket, és itt vagyunk Vácott, Horváth Gergőnél, akik egy nagyon érdekes kezdeményezést valósítottak meg az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy vállaltad, hogy beszélsz erről egy kicsit a rádió hallgatóinak.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Először is mondj valamit magadról, hogy neked mi közöd a teremtésvédelem, környezetvédelem témájához, illetve egyházilag, hol milyen közösségben szolgálsz, vagy milyen módon vagy jelen.
Én magam most már lassan egy 20 éve környezetvédelmi területen dolgozom, különböző környezetvédelmi szervezetek keretén belül, mikor hol, mikor hova fúj a szél. És hát emellett ugye egy hívő ember is vagyok, és ennek kapcsán nagyon nagy örömömbe szolgált, hogy az utóbbi 10 évben egyre hangsúlyosabban tematizálódott a teremtésvédelemnek a gondolata. Azt gondolom, hogy az, hogy ilyen pályára kerültem, ezt a választottam hivatásul, bár egészen más indítatásból és más irányba indultam, de hogy végül is itt kötöttem ki, ebben azért nagyon erősen jelen volt az a sugallat, hogy nekem valamit tennem kell a világért. Tehát nem élhetek csak önmagamnak, és miután tényleg olyan sok problémát látok magam körül a világban, és vannak lehetőségek a cselekvésre, ezért nekem ezzel aktívan foglalkoznom kell.
Tehát akkor te is azok közé tartozol, akik a környezetvédelemmel is foglalkoztak, hívők is voltak, és aztán egy idő után örömmel felfedezték, hogy az egyházukat is érdekli, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezettek.
Így van, bár azért azt gondolom, hogy ha most visszaemlékszem, tehát hogy azért vannak előzmények, tehát hogy már a 90-es évek második felében is voltak olyan könyvek kifejezetten egyházi közeli helyen vagy forrásból, amik azért már kapcsolták a társadalmi tanítást, a környezetvédelmet, a katolikus egyháznak akár a hagyományához és inkább a gyakorlatához. De igen, azért mégis, tehát hogy azért azt szerintem bátran kijelenthető, hogy azért ez egy 10 éve van hangsúlyosabban jelen, és hát különösen Ferenc pápa színre lépése óta van ennyire hangsúlyosan jelen az egyház életében, ami szerintem nagyon jó, mert azért ez mégiscsak ad egyfajta tekintélyt, és hitelt is sokak számára azt illetően, hogy ezzel érdemes foglalkozni.
És itt Vácott, melyik közösség, vagy milyen közösség az, amelyik ezt a gondolatot mondjuk így befogadta, vagy legalábbis a te oldaladról?
Igen, ez a felsővárosi plébániának a közössége, ez ugye a népnyelven ez a Fehérek. Vác főterén van egyébként a Fehérek temploma, ez korábban egy domokos templom volt építésének az idején. Vácon már rég nincsenek domokosok, de ennek ellenére a templomot azt továbbra is Fehérek templomának hívják. És ennek a plébáninak a plébánosa, a Csáki Tibor atya nagyon nyitottan állt ahhoz a gondolathoz, hogy szeretnénk indítani egy teremtésvédelmi kört a plébánián, és ezt támogatta nem csak a helyjel és lehetőséggel, hanem a személyével is, tehát ő a kezdettől ő is aktív részese mind a teremtésvédelmi körnek, mind pedig azoknak a megmozdulásoknak, amiket próbálunk szervezni.
Ez a teremtésvédelmi kör, ez akkor gondolom valami, hát ilyen informális, vagy valamilyen módon megszerveződött, megalapított csoport, milyen tág, hány ember?
Hát ez egy 5-10 ember egyelőre, tehát hogy egy eléggé laza keretrendszer, tehát formálisnak semmiképp sem mondanám, de olyan szempontból formális, hogy van nevünk, van már valamiféle, hát hogyha nem is szépen megfogalmazott küldetésünk, de mégis van egy valami, ami közösen megfogalmazódott bennünk, és konszenzus van a tagok között, hogy mit szeretnénk csinálni, de természetesen nincsen jogi személyiségünk, tehát ilyen szempontból nem formális.
Tehát nem egyesület, vagy ilyesmi, legalábbis egyelőre, ugye nem volt ennek szüksége.
Nem, hát különböző van, ugye van a plébánia férfi kör, igekör, női kör.
És ezek közül illeszkedik ez?
És ezek közül egy a teremtésvédelmi kör.
És hát akkor mi ez az elképzelés, amit így kitűztetek magatoknak, hogy mondhatod, már úgy nagyjából megfogalmazódott?
Igen, nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt Vácon vagyunk, ami egy nem annyira kisváros, de nem is egy annyira nagyváros, de nem gondoljuk, hogy mi városi szinten szeretnénk a teremtésvédelmet képviselni, és még kevésbé gondoljuk azt, hogy itt mondjuk a Váci Egyházmegye központjában akár az egész egyházmegyére kiterjedő dolgunk lenne, nem, mi kicsiben gondolkodunk, és kifejezetten a plébánián szeretnénk a teremtésvédelmet képviselni, megfogalmazni, segíteni egymást és másokat abban, hogy megértsük, hogy mi az, hogy teremtésvédelem. Nagyon erős nálunk a tanulásnak a való nyitottság, az ezzel kapcsolatos elhivatottság, mert hát igen, szóval gyakorló hívőként azért be kell látnunk, hogy nagyon kevéssé ismerjük akár a teológiai, akár pedig a társadalmi tanításnak azokat a dokumentumait, azokat a sarokköveit, amire igazából a mi mindennapi életünket is építenünk kellene. Márpedig itt a közös szándék az az, hogy próbáljunk meg vigyázni a teremtett világra, egy olyan életmódot folytatni, ami a lehető legkevésbé sem ártalmas, ugyanakkor viszont közösségi szinten építő jellegű, és a világot azt gazdagítani tudja. Most ehhez mindenekhez a forrásokat föl kell tárni, meg kell tisztítani, meg kell ismerni. Ez nagyon nagy munka, és szerencsére azért vannak jó kapaszkodó pontok, kezdve akár a Laudato Si-vel, ami nyilván egy nagyon fontos forrás, és például az idei évet, ugye most a Laudato Si ebben az évben 5 éves, tehát itt az ideje annak, hogy alaposan tényleg fejezetről fejezetre megismerjük, átelmélkedjük, és ez egy, az idei évben ez az egyik fő program, ami magát a körnek a találkozóit szervezi.
Azt mondtad, hogy a plébános atya személyével is mellette áll, tehát nem csak megtűri, hanem támogatja ezt. Mit tapasztaltok, hogy mondjuk a plébánia közösségében, a körön kívül milyen a befogadókészség, milyen fajta kérdések, vagy...
Igen, vegyes, tehát hogy sokan üdvözölték, hogy milyen jó gondolat ez. Nagyon sok mindenkinek tetszik a gondolat, de nincsen ideje a család, egyéb elfoglaltságok mellett, tehát éppen ezért nem mondom, tehát általában egy ilyen 5-10 ember jön össze ezeken a találkozókon. És hát vannak azért negatív gondolatok is, akik nem értenek egyet azzal, hogy az egyháznak ezzel a témával is foglalkoznia kéne. Sajnos azért itt vannak ugye ilyen politikai áthallások, miután a környezetvédelem is belekerült egy politikai erőtérbe, de hát mi pont azt gondoljuk, hogy ezen fölül kell emelkedni, tehát itt egy otthonunk van, teljesen mindegy, hogy ki mit mond, ki mit gondol. Vannak, azt gondolom, hogy tudományos tények, vannak egyházileg érvényes tanítások, és ezeknek a metszetében a teremtésvédelem, mi azt gondoljuk, hogy egy abszolút érvényes és fontos küldetés, amivel foglalkoznunk kell.
És hát ne feleljük el, hogy ugye hosszú ideje, és sokan mondják, hogy mikor kezdik már a politikusok végre megérteni, hogy ez egy fontos dolog, és foglalkozzanak komolyan vele. Na hát, ha a politikusok megértik, hát akkor az ilyen. De hát akkor viszont abból esetleg lehet, hogy pártprogram lesz, de ettől még ugye a környezetvédelem nem válik egy pártügyé.
Abszolút. Én is ezt gondolom, tehát hogy nem szabad ebbe a hibába beleesni, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez, én azt gondolom, hogy pont az, amikor számon kérik az egyházban az, hogy miért politizál. Hát miért ne politizálna? Tehát, hogy van egy társadalmi küldetése, aminek eleget tenni, és hát hogyha a politikának is az eredeti definíciója az az, hogy a közügyekkel foglalkozunk, nem az, hogy egymás ellen harcolunk, és különböző klánokba szerveződve rázzuk az öklünket egymásra, hanem az, hogy foglalkozzunk a dolgokkal, és nyilván ennek a kultúrát, civilizált módja az, hogyha megbeszéljük a dolgokat, és foglalkozunk velünk. Most mi azt gondolom, hogy pontosan emiatt teremtésvédelem is ilyen, hogy lehet, hogy nagyon világias sokak számára, de pont azért, mert hogy tulajdonképpen azért, ahogy legalábbis én laikusként értem a saját vallásomat, vagy érteni vélem, azért itt a megtestesülés az egy nagyon fontos szempont, tehát hogy igenis nekünk az anyaggal is foglalkoznunk kell, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, például a Laudato Si-ben is, ahogy szépen bemutatja, ugye másik Szent János Pálig visszamenőleg, hogy igen, tehát hogy ez nem egy új gondolat, hogy a környezet és a természet ellen elkövetett vétkek, vétségek, azok igazából bűnök, amivel igazából Istennek a méltóságát és a teremtő akaratát sértjük, ami tulajdonképpen az ember ellen fog fordulni. Tehát ez egy olyan vezérfonal, amit szerintem, hogy ha magunk előtt tartunk, akkor azért megfontoltabban próbálunk meg élni, és tulajdonképpen ez az a megfontoltság, amit mi szeretnénk körüljárni. Tehát nyilván nem szeretnénk végletegül esni, nem szeretnénk szemellenzősök lenni, nem szeretnénk dogmatikusok sem lenni, tehát hogy mindezt próbáljuk elkerülni, de ugyanakkor mégiscsak jó kertészek módjára szeretnénk azzal foglalkozni, hogy ezt a kertet, amit ránk bíztak, ezt valahogy őrizzük és műveljük.
Igen. És hát talán ez a gondolathoz, hogy végül is az ember bűnével, és hát itt persze a megváltással van kapcsolatban ez a feladat, hogy ezt a kertet tudatosan művelni és őrizni kell. Ezzel van némiképp kapcsolatban az az érdekes ötlet, amiben hát úgy tudomásunk szerint országosan ti vagytok az elsők, ti csináltátok meg először, itt a kezemben is tartok egy nagyon szép kiállítású kis füzetet, képekkel és szövegekkel, de nem én lövöm le a poént, hogy ez micsoda tulajdonképpen, hogy milyen szövegek ezek, hogy hát mi is ez az ötlet, amit itt én megvalósítottatok.
Hát itt most a teremtésvédelmi keresztútra gondolsz. Ezt a tavalyi teremtés hetére hát álmodtuk meg, készítettük el. Igen, említettem, hogy a Tibor atya aktív résztvevője, ő is részt vett ebben, tehát tulajdonképpen ezt négyen állítottuk össze, ez egy 8 stációs keresztút. Abból indultunk ki, hogy a keresztút ez egy olyan műfaj, ami különösen alkalmas arra, hogy átelvelkedjük a bűneinket, a megbánásnak a lehetőségeit és útját, ami aztán elvezet a feltámadásig, ami nyilván a teremtésvédelmi szövegkörnyezetben vagy kontextusban az ökológiai megtérést jelenti, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát a Laudato Si-nek ez a legfőbb üzenete, hogy az ökológiai megtérésre szükség van, van rá lehetőség, és az emberben mindig is ott van, és ott lesz az a kis jó morzsa, amit meg lehet szólítani, és ami jó irányba tudja fordítani a hajónkat, és nincs, igazából nincs ok elcsüggedni és elveszteni a reményünket.
8 stációt mondtál, ugye a keresztút az hagyományosan 14-15 stáció, ugye? De hát nyilván valamilyen alapon válogattatok ezek közül a stációk közül.
Igen, természetesen, tehát hogy alapvetően a legfontosabb stációk vannak benne. Nyilván ez mindig ez egy szerkesztőségi feladat, tehát abból indultunk ki, hogy azért a 13 vagy 14 stációban is vannak olyanok, amik ugye nem biblikus alapúak, hanem a hagyományból, illetve hát amik, ha úgy tetszik, akkor a költészetnek a része. Ezek közül is van benne, tehát hogy nyilván mi azokat az állomásokat válogattuk ki, vagy amik minket megszólítottak, és amik különösen jól illeszkednek szerintünk a teremtésvédelemnek a keresztútjához. Tehát hogy nyilván itt az első állomás az, amikor Jézust halálra ítélik. Itt ugye a fő gondolat az, hogy Jézus fölmerte vállalni azokat a bűnöket, amiket nem ő követett el. És mégis oda mert állni Pilátus elé, és oda merte tartani az arcát. Itt a párhuzam a teremtésvédelmi környezetben, vagy összefüggésrendszerben az, hogy látjuk, hogy baj van. Tehát mindenki látja, hogy óriási bajok vannak, és nem kell feltétlenül olyan vitás dolgokra gondolni, hogy mondjuk van-e globális felmelegedés, vagy nincs, de mondjuk az, hogy mennyi hulladék van a környezetünkben, hogy a vegyi anyagok milyen módon halmozódnak föl az ivóvízben, és amik egészen meglepő dolgokkal találkozunk. Ugye mai napig kimutatják a DDT-nek a maradványait a magzatokban. Tehát, hogy ezek egészen elképesztő dolgok, és ezek bajok. Ezeket látjuk, problémák, nem lehet a homokba dugni a fejünket. És azt is tudjuk, hogy ezeket a dolgokat bizony mi okozzuk, ember. És lehet, hogy nem én személy szerint, de azért áttételesen mégiscsak közön van a dolgokhoz. Úgy itt megint vissza kell menni egy másik fogalomhoz, azt gondolom, hogy a strukturális bűnnek a fogalmához.
Második János Pál.
Ami szintén Második János Pál ami ugyan erről szól. Tehát lehet, hogy én személy szerint nem veszek részt a szegény embereknek a kizsákmányolásában.
Vagy a DDT-t nem én szóltam.
Vagy így van, de mégiscsak része vagyok egy rendszernek, és ebben a rendszerben történnek ezek a bűnök. És ilyen módon tetszik, nem tetszik, sajnos bűnrészes leszek.
Hát és ez egész konkrét is mondjuk így a szegény embereknél.
Igen.
Azokat
igen,
az árukat megvenni, amiket szegények kizsákmányolásában állítanak.
És mentegethetem magamat, és mindig van mentség, és mindig feloldozhatom magamat, és lehet, hogy kapok is feloldozást, hogy ezeket meggyógyulom a gyóntatószékben, de mégiscsak ott van a gond. És tulajdonképpen ennek az első állomásnak pont innen jön a gondolata, hogy egyáltalán merjük-e vállalni. Mert az ökológiai megtérés felé vezető út az itt kezdődik. Ugyanúgy, hogyha Krisztus nem vállalna fel a bűnöket, akkor ez a történet ez nem így végződik. Tehát ez nagyon fontos. Akkor egy ugyanilyen másik, hát számomra fontos dolog, nyilván akkor végig gondolom az állomásokat, jó. Ilyen, amikor Jézus vállára veszi a keresztet, itt egyértelmű az utalás, fölvállaljuk-e az utunkat, fölvállaljuk-e a feladatot, hogy foglalkozzunk ezzel.
Terheket.
Jézus elesik a kereszttel, a harmadik állomás, ami szintén. Ugye állandóan jövünk, megyünk, nyomasztanak ezek a gondok, időről időre agyonnyomnak minket. Úgy érezzük, hogy ez nem megy tovább. Agyonnyom minket. És ez nem tudunk nem megfeledkezni ezzel.
Klíma depresszió, meg klíma szorongásról is beszélt ma már.
Így van. Akkor Jézus anyjával találkozik a keresztúton. Ez számomra különösen kedves, hiszen itt mi történik? Tehát találkozik Jézus azzal az ember, aki a legnagyobb fájdalmat élte át. Tehát nyilván egy édesanyja számára a legdrámaibb és legtragikusabb látni a saját gyermekét szenvedni. És tulajdonképpen ez ma is bennünk van szülőként, hogy a klímaszorongás, és amikor szorongunk a jövő miatt, a gyerekeink miatt aggódunk. Tehát minket nem érdekel, tehát hogy minket már megmérgezett a DDT, na de hát most a gyerekeinknek milyen jövőt szeretnénk? Mit szeretnénk?
Tehát ez a generációk közötti találkozás tulajdonképpen mondhatnánk.
Így van, tehát a jövők, és a felelősség. Aztán újra ott van, amikor Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet, vagy Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát. Ugye ezek vigaszok, itt ugye két állomást összegyúrtunk. Ezek vigaszok. Tehát, hogy amikor tudunk egymásnak segíteni a terheknek a hordozásában, a szenvedésnek az elviselésében.
És hát ugye a környezetvédelem ugyanúgy, mint az egyház azt mondja, hogy hordozzátok egymás terhét.
Így van, tehát a
összefogva lehet a közösségben.
Van. Tehát a közösségnek a felvállalása és az aktív segítésnek a gondolata. A hatodik állomása Jézus vigasztalja a síró asszonyokat. Ugye ez megint egy nagyon fura helyzet, amikor a szenvedő Jézus a síró asszonyokat vigasztalja. Ugyanezt tesz velünk a természet is. Miközben tudjuk, hogy a természet sok szempontból szenved, mégiscsak hozzáfordulunk igazként. Hányan vagyunk, akik igazából az erdő közepén érezzük jól magunkat. Mindenki nagyon szeret természetfilmeket nézni. Ezek felüdítő dolgok, nem? A kocsinkba betesszük a, nem tudom én, fenyőfa illatú és alakú illatosítót, stb. Természetpótlékokat keresünk, amik emlékeztetnek a természetnek a pompájára, fenségére, fenségességére, méltóságára. Igazából vigasztal minket, és mégiscsak a természetből merítünk erőt a mai napig. Ugye a hetedik állomás, amikor Jézus keresztre szegezik, és meghal a keresztem, hát ez egy tragikus végkifejlet és felvázolja, de hát nekünk ugye szerencsénk van, mert tudjuk, hogy ez a történet ez nem ér itt véget, hanem Krisztus fel fog támadni, és amikor Krisztus feltámad, ez a teremtésvédelmi vonatkozásban az ökológiai megtérés, tehát hogy van kiút, és nem kell igazából kétségbe esnünk, mert lehet, hogy az, amit eddig ismertünk, és az, ahogy eddig éltünk, és ahogy a mi dolgokra eddig vágyakoztunk, azokat el kell felejteni, ezek meghalnak, de van utána föltámadás, és van tovább.
Igen, és innen nem is olyan nagyon messze változtam, ugye Káposztásmegyeren van egy modern templom, és ott van egy ilyen üvegablak sorozat, és ebből a harmadik az a feltámadást ábrázolja, de az alkotó azt a címet adta neki, hogy a kozmosz feltámadása. Tehát nem csak Krisztus feltámadása, hanem Krisztus feltámadása a kozmosz feltámadása is. Most ez nekem nagyon, erről nagyon ez jutott eszembe, hogy Krisztussal együtt az egész teremtett világ, az egész természet átmegy az új égbe és új földbe, pontosabban meghívást kap és reményt kap arra, hogy, hogy el fog jutni újjáteremtve Isten által.
Igen, igen, és ez, ez nagyon klassz, ez, ez, azt gondolom, hogy ez a gondolat, hiszen pontosan rámutat arra, hogy a teremtésvédelemnek van egy többlet tartalma. Tehát itt nem pusztán környezetvédelemről beszélünk, és itt jelenik meg. Tehát, hogy itt van egy nagyon fontos spirituális dimenzió is, ami, amivel szerintem, ha teremtésvédelemről beszélünk, akkor ezt nem szabad meg elfelejtenünk, és ez nagyon fontos, hogy pont azért próbálkozunk teremtésvédelmi körrel, és nem valamilyen ökoklubbal, vagy zöld körrel. Igen, zöld körrel. Ezek nagyon fontosak. Igen. Nagyon fontosak tartok, és, de hát erre rengeteg kezdeményezés van. Tehát, hogy bárki bárhol megy, rengeteg jó szándékú ember van, ilyen van. De ami ezen túl van, és ami azt gondolom, hogy egy vallásos ember számára az igazi kérdés, az ezen túlmutat, és ezért gondolom, hogy nekünk egy teremtésvédelmi körben ezzel intenzíven és rendszeresen kell foglalkoznunk.
Hát egyrészt, ami egy vallásos ember, egy hívő ember számára fontos, másrészt, amit ő tud hozzáadni ehhez, ugye, ami az ő speciális küldetése. Az még érdekelne, hogy egy keresztút ugye akkor igazi, hogyha végigjárják. Ez nálatok valami módon megtörtént közösségileg?
Meg. Itt Vácon, tehát a felsővárosi plébániához tartozik a Spinyéri kápolna. Ez a Spinyér, ez egy régi szőlőhegy. Uh-huh. Hát ugye szőlők itt már rég nincsenek sajnos, mert a Filoxéra elvitte a váci szőlőket is, és nem telepítették őket újra. De a kápolna, ez megmaradt. Ez a templomtól, nem tudom, most csak harcból mondom, egy 5 kilométerre lehet, és ennek a városrésznek egy kicsit városhoz közelebbi részén van egy másik kápolna, a Szent Mihály kápolna, és ezért, amikor végigjártuk a keresztutat októberben, akkor pont a Szent Mihály napi búcsún jártuk végig, tehát ez ilyen szempontból egy nagyon szép dolog volt, hogy a Szent Mihály kápolnától indultunk, és akkor gyakorlatilag onnan sétáltunk föl a Spinyéri kápolnáig és vissza. És ezt a 8 állomást ezt szépen elosztottuk.
Hát nagyon köszönöm ezt a szép beszámolót, és még az érdekel, hogyha valakit ez most érdekelni kezdett, hogy hú, hát hogy is van ez, nézzük részletesen, ezek ilyen megírt hosszabb szövegek, ugye mondtam, hogy egy szép kis füzet, akkor hogy juthat ehhez hozzá esetleg?
Igen, magát kinyomtatott formában elérhető a Váci Fehérek templomában, ott keresni vele a kiadványos asztalon, ott elérhető, és illetve PDF elektronikus formátumban pedig letölthető akár a Felsővárosi templomnak a honlapjáról, akár pedig a Naphimbusz Egyesületnek a honlapjáról.
A teremtésvédelem.hu oldalról. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon érdekes beszámolót. Kedves hallgatóink, Horváth Gergővel hallottak beszélgetést a Váci Fehérek templomából a teremtésvédelmi keresztútról. A nap során tartsanak velünk, még több ilyen program lesz a mai tematikus napon a Mária Rádióban, amely a teremtésvédelem különböző megvalósulásairól szól. Köszönöm Gergőnek, hogy ezt elmondtad.
Mi is köszönjük szépen a lehetőséget.
És köszönöm, hogy meghallgattak minket. Nobilis Mária atya voltam, a Naphimbusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelmi tematikus nap a Mária Rádióban. Mária Rádió.